reggeli személy.
Raskó György, agrár közgazdász, van velünk, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ha megengedi, önnel is egy ilyen bajóslatú mondattal kezdeném ezt a beszélgetést, mert napok után nem megy ki a fejemből. Valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen a fagykárok, ami a gyümölcsöket érintette, illetve ez a fertőzés, a száj és körönfájás, meg a madárvész, meg a kéknyelv, ami nem tudom, hogy mennyire jutott be Magyarországra, de hát minden esetre fenyeget, az így be fogja dönteni a magyar mezőgazdaságot. Ön számít erre?
Hát arra, hogy megdönti, arra biztosan nem, de hogy nem lesz a mezőgazdaságnak 2025 kiugró év, az egészen biztos, hiszen ez a mindegyik súlyos betegség, ami egyelőre nagyságrendileg még nem elviselhetetlenül nagy, de hogyha tovább folytatódik akár a száj- és körönfájás, akár a H5N1 madárinfluenza vírus tovább terjed, és tartósá válik a következő hónapokban, akkor az már érdemben fogja a magyar agrárium teljesítményét visszafogni. Ez a veszély fönnáll, és a ragadó száj- és körönfájással az a probléma, hogy ott nem csak a konkrét károk, amelyek keletkeztek idáig, jelentősek, nagyjából olyan 30 milliárd forintnál tart ez a veszteség, illetve a termelési értékkiesés, hanem láthatóan a vevők, külföldi vevők óckodnak Magyarországról húst venni, legyen az marhahús, a sertéshús, még vagy az tej, sem,
ugye,
ami
de
egyébként...
A balkáni országokat tejet nem veszik.
Igen, tehát hiába állítjuk mi azt, hogy az, amit mi szállítunk húst, az teljes mértékben megfelel a humán fogyasztásra. Egyszerűen van egy averzió a vevő részéről, hogy hát azért oké, akkor ha be tudom másonnét szerezni, akkor inkább másonnét vásárolok, és nem Magyarországról. És ez a jelenség gyakorlatilag bekövetkezett, tehát a bárányból, marhahúsból, sertéshúsból kevesebb a vásárlói igény importőrök részéről, mint normál években. És hát a száj- és körönfájás járvány esetében ugye több hónap, mire deklarálni lehet azt, hogy újra mentesek vagyunk, és hogyha újra és újra előbukkan valahol, akár Magyarországon, akár a szlovák részeken, csalló közben a járvány, akkor megint újabb egy-másfél hónappal kitolódik az az időszak, amikor úgymond járványmentessé lehet nyilvánítani a területet, és hát ezért van izgalom, hogy remélhetőleg talán ebben az évben újabb megbetegedés nem lesz.
Amikor ez az egész kitört, akkor a legtöbb híradás szerint a szelet hibáztatták, hogy az viszi a vírusokat ide-oda, és a szlovák fél azt mondta, hogy minden Magyarországról kaptunk. A magyarok nem kezdtek bele ebbe az értelmetlen játékba, de ők meg föltételezték, hogy ez a szlovák oldalról jött át. De most már nem ezt hallom, hanem azt, hogy tulajdonképpen rettentő felelőtlenek voltak ezek a telepek.
Hát egyrészt Magyarországon, miután 52 éve volt utoljára a ragadós száj- és körönfájás, akik ma telepvezetők vagy ott dolgoznak a telepen, azok nagy része nem is élt abban az időben. Fogalma sincs arról, hogy ez a járvány milyen súlyos veszteségeket tud okozni. És miután a szarvasmarhának más komolyabb ragályos betegsége nincsen, ami fertőzni tudna és komoly károkat tudna okozni, ezért az elmúlt 50 évben ezeknek a telepeknek az egészségügyi protokollrendszere, tehát ami ilyen betegségek ellen a sertés, illetve a baromfi esetében nagyon jól ki van építve, tehát van először is kettős kerítés, a külső kerítésen, illetve a belső kerítésen belül még véletlen sem mehet be senki idegen, csak akkor, hogyha megfelelő fertőtlenítésen esett át. Ez a tenyészeti telepeken nincsen. Tehát oda majd, hogy nem szabad bejárás van bárki részéről, aki éppen arra jár és érdekli, hogy milyen az állomány, megnézhető. Tehát ez az egyik, hogy nem volt fölkészülve a magyar szakosított tenyészeti telepek arra, hogy esetleg egy ilyen betegség bekövetkezik, ezért az óvatlanság esete mindenképp fennáll. A másik pedig az, amit én egyelőre csak gyanítok, de hát nem tudom bizonyítani, feltűnően szoros korreláció van a telepen alkalmazott dolgozók származása és a betegség között. Tehát konkrétan itt döntően Ázsiából, Pakisztán és Észak-India területéről elsősorban a szikh származásúak dolgoznak, és hát azon a területen az az azonosított száj- és körönfájás vírus, ami Magyarországon járványt okozott, azóta általánosan megvan.
Akkor annyi ilyen távolságról el lehet hurcolni?
Ne, arról van szó, hogy ezek a dolgozók, mit tudom én, fél évente kicserélődnek, a rokonság másik része jön dolgozni, akkor fél évig itt dolgoznak, aztán mennek vissza. Előfordulhat az, hogy akár a cipőn vagy a ruhán, vagy a haján keresztül ez a vírus idejött Magyarországra. Tehát nem a vírus a szél hozta ide, hanem az a dolgozó, aki ezen a telepen alkalmazást kapott. Ez az én sejtésem, hogy itt lehetett az a probléma. A konkrétan Dunakiliti, ahol több mint 2500 szarmashonát kellett kényszerből leülni. Ezen a telepen is szikh vendégmunkások dolgoztak, és ahogy beszélgettem velük, még a járvány kitörés előtt, tehát többször is találkoztunk, ugyanis az utcánkban laknak egy ilyen volt TSZ irodát alakítottak át ilyen vendégszállásokká, és hát érdekelt az ő véleményük úgy általában a világról, meg nyilvánvaló, hogy Magyarországról, tehát beszélgettem velük. Ezek az emberek biztos, hogy nem akarattal hozták be ezt a vírust, de előfordulhat, hogy akaratlanul rajtuk keresztül jött Magyarországra. Ugyanis a szlovák területen szintén ázsiai vendégmunkásokkal működtetett telepeken tört ki ez a járvány.
Embereket nem szoktak megvizsgálni egyébként, hogy fertőzöttek-e?
Hát most már igen, de előtte, mint mondtam, több mint 50 éven át nem volt ilyen járvány Magyarországon. Ez a finoman fogalmazva elaludtak. Amikor erről a területről, tehát Észak-Indiából egymás után érkeztek a dolgozók, és ez Magyarországon van legalább 30 telep, ahol indiaiak fejik a tehenet, és ők gondozzák. Lehet, hogy erre jobban oda kellett volna figyelni.
És most mi történt ezekkel az emberekkel? Elküldték őket?
Hát most ezekre az emberekre nincs szükség, mert azon a telepen, amelyen a járvány kitört, a fertőtlenítés után is körülbelül egy év, mire újra betelepíthető a telep, tehát lehet, hogy visszajönnek majd dolgozni, de most biztos, hogy nincs rájuk szükség.
Miért pont egy év? A vírus ugye mindent kibír, ezt lehet tudni, tehát neki egy év az semmi.
Tehát igen, én arra utalok, hogy maga a telepnek a feltöltése az egy hosszabb idő. Tenyészállatot, ha ezekre a telepekre például vemhesütőt telepítenek, ugye a biológiai, ez nem baromfi, ahol pörög úgymond a termelés, hanem ez egy nehéz üzem, amely gyakorlatilag mire újra teljes mértékben termelésbe áll, az egy-másfél év.
Én arra emlékszem, hogy 9000 marha leüléséről volt szó, ugye eddig.
Igen.
De azóta újabb kitörések voltak, legalább egy telepe. Most egyébként hol tartunk?
Hát nagyjából valamivel 10 000 fölött van a létszám. Ugye ezeknek, miután nagyértékű fejős tehenekről van szó, döntően Holstein Fries a fajtákról, ezeknek a darabonkénti úgymond piaci értéke az olyan 900 000 forint körül van. Tehát önmagávéve ez egy 10 milliárdos nagyságrendű kár, de hát ennél jóval nagyobb, hogy ezek nem fognak tejet adni, és hát a napi tej mennyiség, ami egy ilyen tehént nyerhető, az olyan 35-40 liter. Ennek a piaci értéke is óriási, hiszen több mint 200 forint egy liter tej, nyers tej felvásárlási ára. Tehát itt de egy-egy tehén naponta hatalmas értéket termel, összességében véve egy éves kiesés nagyjából olyan 22-25 milliárd forint körül lesz.
Hát az egyik szakértő, pontosabban egy gazda, egy gazdaszervezet vezetője mondta, hogy biztos lesznek olyan gazdák, akik azt mondják, hogy nem indítom újra a telepet. Tehát fenyeget azt, hogy tulajdonképpen innentől le fog épülni az is, ami visszaépül?
Hát itt kizárólag nagyüzemi telepekről van szó. Egyéni gazda állományát sehol nem érte idáig ez a ragadós száj és körömfájás vírus. Nagy telepekről van szó, olyanok, amelyek uniós támogatással, hitellel épültek, értékük sok milliárd forint. Ezeknek a telepeknek van, először is van tartási kötelezettség, mert uniós támogatás kapcsolódik hozzá. Van hitel, ami általában 10 éves futamidejű. Azt a hitelt vissza kell fizetni, vagy esetleg az állam kifizeti helyettük, de mindenképp ezek a telepek nem fognak leállni, ezeket a telepeket újra fogják betelepíteni, úgyhogy én szerintem nagyjából egy-másfél év múlva mindegyik érintett telepen tovább fog folytatódni a termelés.
És ezeket az állatokat most külföldre fogják megvenni?
Hát azt, hogy ki lesz a tulajdonos, és hogy a régi tulajdonos ezeket az óriási terheket tudja-e finanszírozni saját forrásból, vagy kap rá hitelt, az előttem ismeretlen.
Van-e a fertőzés veszélynek köze ahhoz, hogy a illető állat milyen fajtához tartozik? Tehát mondjuk most szamárságokat fogok mondani, de nem ismerem ezeknek a nemét, de az ember mondjuk Észak-Európában vagy Nyugat-Európában jár, akkor mindenféle színű fajtájú tehenet lát, feketét is például, és akkor arra gondol, hogy nem lehetséges, hogy az egyik ellenállóbb, mint a másik, és akkor érdemes lenne cserélni?
Itt a Magyarországon döntően ugyanaz a Holstein Fries állomány van, ami elsősorban Kanadában, Egyesült Államokban és Észak-Európában van jelen. Ez az állomány elképesztő teljesítménynek van kitéve, tehát a leterhelése az szinte extrém nagy, hiszen évente 10 000 liter tejet ad egy Holstein Fries tehén. Legalább 3-4 cikluson át termel, tehát 40-50 ezer liter tejet ad ez az élet teljesítménye átlagban. És hát ezek a tehenek szerencsétlenek jelen, tehát le vannak soványodva, minden a genetika átalakítása, ugye őket arra koncentrálja, hogy tejet és tejet termeljenek, és hát emiatt a kimerültség és a ilyen szempontból az ellenálló képessége biztos, hogy gyengébb, mint annak a tehénnek, amely úgymond happy módon legelként a legelőn nincsen semmiféle termelési kötelezettsége, azon túlmenően, hogy évente legalább egy borjút hozzon világra. Azért ez összehasonlítva a tehén és tehén közötti teljesítménykülönbséget, azt lehet mondani, hogy értékben több mint százszoros a Holstein Fries tehén javára, de ennek az az ára, hogy ezek a tehenek fizikailag rosszabb állapotban vannak, ellenálló képességük nagyon gyenge, tehát előfordulhat az, hogy erre a betegségre fogékonyabbak.
Az állami segítséget illetően a miniszter azt mondta, hogy igyekeznek elérni, részleteket nem mondott erről a dologról, hogy 60%-os fölvásárlási árral jussanak a egyébként egészségesnek számító húshoz hozzá a láncok, és akkor a hiányzó 40%-ot az állam kipótolja. De ez a 60%, mondta ő, azért fontos, hogy árban versenyképesek legyenek a gazdák, a húszszállítók mondjuk az importhússal szemben. Ez így működik?
Hát nem hinném, hogy ez így működne, de kezdjük azzal, hogy az érintett állomány a ragadós száj és körönfájás vírussal érintett állomány teljes mértékben megsemmisítésre kell, hogy kerüljön, tehát fogyasztásra ebből semmiféle húst nem lehet nyerni. Az egészséges állományok pedig ezeken a telepeken úgymond nincsenek, tehát olyan, hogy egy tenyésztő tartson külön tejtermelő fajtát, és mellette hústermelőt is, ez gyakorlatilag szinte egy sincs az országban, tehát a két dolog külön vált régóta egymástól. Azokon a telepeken, ahol gyakorlatilag húsmarha tenyésztés folyik, ott a probléma csak egy, hogy és ez inkább pszichológiai jellegű gond, hogy az az importőr, aki Magyarországról rendszeresen vásárol vágómarhát, húsmarhát, és nem pedig tejelőt, az úgy gondolja, hogy hát jobb, ha én most innét Magyarországról nem veszek, mert ha véletlenül valamelyik egyedet ez a betegség elkapta, és ezt beszállítom Törökországba, Görögországba, főleg ők a vásárlók, akkor ott ebből hatalmas botrány lesz, és az én jó hírnevem biztos, hogy sérülni fog, és azt mondja, hogy akkor inkább most innét nem importálok. Tehát nem azért nem importál, mert ez az egyed a csökkentett értékű, hanem inkább amiatt, hogy az ő piaci presztízse az ne romoljon, és nem kockáztat. Ezt a magyar állam hogyan tudná orvosolni, hiszen ez egy olyan jelenség, ami a piac szokásos pszichológiai hatása, hogy nem szívesen vásárol az ember húst olyan helyről, ahol tudja, hogy ott valamilyen akár az afrikai sertéspest is pusztított, vagy éppen a száj- és körönfájás. Ez ma a gondja a magyar húsiparnak, hogy bizony leálltak a vásárlással azok az importőrök, akik egyébként folyamatosan, normálisan havi, heti ütemezéssel Magyarországról húst szoktak vásárolni.
Nem lehet, hogy tartós piacvesztést fog okozni, mert az okok miatt, hogy tudnék Több országok, én a hétvégén 4 országot tudtam, amelyik gyakorlatilag lezárta a határait a magyar hús előtt. Egyrészt a saját termelőiket védik, tehát felhasználják a lehetőséget arra, hogy igazából lezárják a piacot. Másrészt pedig, ha rákapnak egy másik szállítóra, mondjuk egy szlovénra, hát akkor maradnak ott, nem?
Kezdjük azzal, hogy az unión belül nem hivatkozhat egyetlen egy ország se arra, hogy az adott országban, ha ilyen járvány van, de egyébként nem arról a szűk területről származik a hús, hanem ország esetleg egy másik területéről, például az Alföldről, akkor nincs joga ilyen zárlatot hozni, tehát az unión belül ez szigorú szabály alatt van. De akkor is ott van az, hogy az az importőr azt mondja, hogy oké, hogy...
Ez nem szabályos, de úgyis meghozzák ezt a döntést.
Tehát az ő saját kockázata miatt azt mondja, hogy mégse fogok vásárolni. Ország csak úgy zárhat le, ha erre valamiféle uniós hozzájárulást kap, nem fog kapni. Viszont Magyarországról Törökországba megy nagyon jelentős mennyiségű vágómarha, illetve marhahús. Törökök nem tagja az Európai Uniónak. Ők ezt az árlatot minden további nélkül jogilag rendben lévő módon lezárhatják. És hát ez a veszély, ez óriási, hogy Törökország, amikor az idei húsmarha elkészül, és ősszel történnének a szállítások, és ha addig nem oldódik meg ez a száj és körömfájás, nem tűnik el végleg, akkor azt fogja mondani, hogy Magyarországról nem vásárolok, de ez most csak spekuláció, erre majd valamikor szeptember-október táján érdemes visszatérni.
Hát megint egy amatőr kérdés következik, ha mondjuk, nem csak ha, mert így történt. Ugye hetekkel ezelőtt kitört bizonyos telepeken a száj és körömfájás. Ez azt jelenteni, gondolom én, hogy az összes többi telep, ahol addig nem tört ki, őrült fertőtlenítésbe kezd, és mindent lezár, és nem enged be senkit, és az embereket is megnézik, hogy nem vírus hordozók-e. Tehát mi az oka annak, hogy kitör ez a dolog, majd eltelnek hetek mindenféle védekezés közben, és akkor az egyik telep hirtelen jelentkezik, hogy oké, mi találtunk megint egy, hogy nem fertőtlenítettek, nem vigyáztak semmire, vagy mi történt?
Hát jó, kezdjük azzal, hogy ezt a vírust a szél 20-30 kilométerre és minden tovább nélkül el tudja vinni úgy, hogy ez a vírus fertőzőképes állapotban van. Látható, hogy sziget közt, tehát részben Kisalföldet, részben Csalló közt egymás mellett lévő területeken pusztított idáig a járvány. Valószínűleg, hogy az egyik helyre a másik helyre széllel került át, vagy pedig, ahogy mondom, esetleg a vendégmunkások hozták be ezt a vírust. Én nem tudom eldönteni, nem az én feladatom, de egészen biztos, hogy a két dolog nagyjából együtt közrejátszott abban, hogy ez a fertőzés megtörtént. Most a lezárás az abszolút szigorú. Azt gondolom, hogy ha a telepek zártak lennének, akkor ott a szél nem tudna már ilyen veszélyt hordozni, de sajnos magyarországi tenyésző telepeken a tejelő állomány is kvázi szabadban van, hiszen van fölötte ugyan tető, tehát ezeknek az istállóknak nincs oldalfala semmilyen irányból, tehát a szél északról, délről, bármilyen irányból be tudja vinni ezt a vírust.
Árok, tehát a boltokban. A árrésztoppal az emberek azt tapasztalták meg, hogy a húsárak azok nőttek. az addigiekhoz képest is, és ugye mivel csökken az állomány, ezért arra számítanak, hogy tovább fognak nőni az árak, de a már említett gazdaszövetség egyik vezetője azt mondta, hogy ez nem így van, mert ugye jön be az import hús, és hát ez is egy újabb satú, amiben fogják a gazdákat, hogy tőlük nem veszik meg, hanem inkább, mert a bolt tulajdonosok, vagy a lánc tulajdonosok szintén gyanakvók, és azt mondják, hogy játszunk biztosra, menjünk biztosra. Tehát a fogyasztó nem nagyon veszi észre, hogy mi történik a telepeken az árból.
Nem is fogja észrevenni, tehát ez a fertőzött állomány a magyar tártermelésnek körülbelül olyan 5-6%-át adja, és miután mi jóval többet termelünk tejet, mint ami a hazai fogyasztás, ebből adódóan semmiféle ilyen hiány nem keletkezik. Ebből adódóan az árakra sincs különös. Mire az árakat eddig is tudtuk, de nem árt újra megerősíteni. Magyarországon már mindenki euróba számolja az árakat. Európai piac árait alkalmazza Magyarországon. A tejnek van jegyzése, kilónkénti jegyzés, mire figyelünk mi oda? Az olasz piacra, mert az olaszok nagy tejimportőrök Magyarországról, és azt szabályozza részben a belföldi árakat is, sertés esetében a német tőzsdei jegyzések egy-egybe meghatározzák a magyar átvételi árakat, akár malacról van szó, akár vágósertésről. Most a vágósertés ára Németországban azért csökken, és ezáltal a sertéshúsé is, mert Dánia, Németország nem tud Kínába szállítani sertéshúst, tehát nagy mennyiség itt marad Európában, emiatt azok az árak, amik mondjuk tavaly novemberben voltak ilyennek 2,10-2,15 euró körül, azok most lementek 1,70-1,80-ra, és hát Magyarországon is ezt az árat alkalmazzák, amikor egy kereskedő, vagy éppen egy élelmiszeripari, húsipari cég felvásárlója vásárol élőállatot, akkor egy-egybe ezeket az árakat alkalmazza, tehát tök lényegtelen, hogy Magyarországon amúgy milyenek a keresleti kínálati viszonyok, az ár az lesz, ami a gabona esetében a párizsi tőzsdei jegyzés, a tej esetében a bolonyai jegyzés, sertéshús esetében pedig az Észak-Rajna-Veszfália tartomány jegyzései.
Van-e valami konklúziója az eddig történtekből a magyar mezőgazdaság egészére nézve? Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy történt egy malőr, minden jobb állapotban levő mezőgazdasági telep megérezte volna, minden piac megérezte volna, tök mindegy, amerikai, orosz, vagy bármi más, vagy pedig itt egy kicsit benne vannak ebben az egész történetben a magyar mezőgazdaság bajai.
Hát nyilvánvaló, hogy benne vannak, de még az árakra menjünk vissza, mert egy másik jelenséget érdemes kicsit nagyobb odafigyeléssel tanulmányozni. Ugye Ukrajnával szemben Magyarország egyetlen uniós tagországként zárlatot rendelt el minden agrártermékre. Ebből gondolatnánk azt, hogy akkor Magyarország belföldön egy jobb piaci pozíciót tud biztosítani a saját termelői számára. Na de ebből nem valósult meg semmi, hiszen Ukrajna az összes többi uniós tagországba folyamatosan szállítja gabonát, a napraforgó magot, napraforgó olajat, a repceolajat, vagy éppen a csirke mellett, hogy húsfélét is említsek. Magyarországra ugyan nem jön be az áru, de az összes többi uniós tagországba igen, vagyis És ennek a nagyságrendje elképesztően nagy, tehát a Ukrajna azáltal, hogy az Unióval szabadkereskedő megállapodás alapján szállít, exportál és importál, ezért azt lehet mondani, hogy a uniós tagországnak vehető ebből a szempontból Ukrajna, és így fordulhatott elő az, hogy 2024-ben már 17 milliárd euró nagyságrendben érkezett ukrán mezőgazdasági termék az Európai Unióba. A Covid-járvány előtt ennek nagysága volt ilyen 2-3 milliárd euró, most meg 17 milliárd. Vagyis az Unió többi országa részben Ukrajna iránti szolidaritásból is vásárol olyan agrárterméket, amit aztán a saját országában feldolgoz. Mert fontos azt is tudni, hogy Ukrajna nem feldolgozott élelmiszert szállít az Unióba, hanem mezőgazdasági nyersanyagot, amiből itt csinálnak jóval nagyobb hozzáadott értékű különböző terméket. Tehát miért mondom ezt? Mert Magyarország érvelése most az ukrán uniós csatlakozással kapcsolatban azt a hamis érzetet támasztja, hogy azért kell nekünk Ukrajnát kívül tartani az Európai Uniótól, mert akkor azzal a magyar gazdáknak jobb lesz a itteni jövedelmi piaci pozíciója. Na ebből semmi nem igaz.
Akkor voltak éppen teljesen mindegy, mi történik ezekkel a telepekkel, mert a piac, az európai piac olyan módon működik egységesen, hogy abban a pillanatban, ha valahol hiátus van, akkor oda befolyik az áru.
Így van, emiatt, igen.
Igen. Ez mondjuk a magyar gazdáknak, vagy a tele tulajdonosoknak egy tragédia.
De mindenkinek elnézést, tehát az összes uniós tagország gazdáinak ezzel kell szembenézni. Tehát, hogyha havária van Olaszországban, vagy Spanyolországban, akkor például hatalmas aszály, vagy akármicsoda, akkor a többi ország azt kipótolja, tehát gyakorlatilag azáltal, hogy kvóta, vám és illetékmentes szabadkereskedelem van 27 tagország között, ez olyan, mintha egy ország lenne. Tehát abban vannak országrészek, ahol szárazság problémát okoz, de megoldja a többi ország, és beszállító lesz oda. Tehát ez, de egyébként ez, a magyar gazdák ezzel abszolút tisztában vannak. Pont azáltal, hogy ők saját maguk minden fontos terményükre az uniós piaci árakat alkalmazzák, hozzászoktak ehhez a helyzethez, és együtt tudnak élni vele. Nyilvánvaló, ez a piacpolitika minden ország termelőit nagyobb hatékonyságra kényszeríti. Tehát azt mondja, hogy itt nincs mese, neked arra kell koncentrálnod, hogy azt a terméket, amit előállítasz, azt versenyképesen tedd meg. Nincs magyar gazdák 99%-a ezzel abszolút tisztában van. Az más dolog, hogy a médián keresztül a politika mit közvetít, nagyon hamis dolgokat közvetít egyébként ezen a területen. Azért ma már gondoljuk végig, az a nagyjából 170 ezer mezőgazdasági vállalkozás, ami működik Magyarországon, rendszerváltozáskor 1 millió fölött volt, ma csak 170 ezer van. Ezeknek már olyan vezetőik vannak, akiknek az agrárgazdasági ismeretei megfelelőek ahhoz, hogy felnőttként tudjanak megfelelő döntéseket hozni. És szeretném azt megérteni a magyar nem agráros társadalom, hogy az, amit a médián keresztül politikai szlogeneket hall agrárpolitikai ügyekben, az a politika területe, és nem pedig a valós gazdasági.
Kicsit beszélgettünk, mielőtt elkezdett ez a műsor, és szóba került az, hogy A magyar mezőgazdasága minden politika, és politikus, és minden kormány szeretett dicsekedni, hogy ez egy nagyon kiváló, és hát a magyar paradicsom, a magyar hús, a magyar, stb. Stb. És akkor időről időre vannak ilyen, hát szerintem ilyen megrendelt reklámízű történetek a közösségi médiában is, hogy valaki elköltözik, és mondjuk Németországban él, de visszavágyik, hogy a magyar paradicsom íze az milyen. Na most a magyar paradicsommal az ember vagy találkozik a boltokban, vagy nem, vagy inkább holland paradicsommal találkozik általában olyanokkal, aminek semmi ízük nincsen. Egyébként ilyenbe bele lehet futni nyáron is, amikor az ember azt gondolná, hogy hát megterem, és hát miért ne lehetne az eredeti jó íz, ami az ember gyerekkorában hozzászokott. Szóval milyen állapotban van a magyar mezőgazdaság itt most a meldöngetéstől kicsit eltekintve?
Hát kezdjük azzal, hogy a magyar mezőgazdaság főbb területein, például a termelési szerkezet alakulása, az erősen a közös agrárpolitika feltételrendszerétől vált függővé. Magyarország az Európai Unión belül sajnos azon országok közé tartozik, ahol a támogatásoktól való függőség extrém magas. Tehát az unió átlagában az uniótól kapott támogatások szerepe az adott ország agrártermelőinek jövedelmében nagyon-nagyon eltérő. Például Hollandiában nem több, mint 10-12%, de érdekes módon Olaszországban is 20% alatt van. Magyarországon pedig 70% fölött. A balti államoknál hasonlóan közel 100% egyébként. Vagyis miről van szó? Olaszország, Romániában is 20% alatt van a támogatások súlya az ottani agrárjövedelmekben. Tehát vannak országok, ahol az uniós agrárpolitika hatása az adott ország mezőgazdasági termelésének jövedelmezőségére minimális. Vannak országok, ahol extrém magas, ez igaz Ausztriára, Görögországra, Magyarországra. A balti államok elég kis termelők, tehát azoknál is hasonlóan magas az arány. Mi következik ebből, hogy a magyar mezőgazdaság termelési szerkezetét sajnos az uniós támogatások elérhetősége alakítja. És miután az uniós támogatások döntő hányada gabona és olajos mag termeléshez kötött, ezért Magyarországon mi történt a termelési szerkezettel? A szántóföldi paradicsom és egyéb zöldségfélék termelése gyakorlatilag megszűnt. A helyette gabonát termelünk, elsősorban búzát, kukoricát, illetve napraforgót és repcét. Tehát napraforgót most már évek óta csúcsra járatva termeljük, közel 700 000 hektáron. Lassan már nagyobb lesz a területe, mint a kukoricái. Miért? Mert nem tudunk öntözni, a napraforgó bírja a szárazságot, földalapú támogatás jár hozzá. Ez egy termelési szerkezet alakító tényező. Miközben Magyarország leszokott a zöldség és gyümölcs termesztésről, Bulgária, Olaszország, Spanyolország, Hollandiáról ne beszéljek, pedig egy nagyon nagy és látványos felfutást tett a zöldség és gyümölcs termesztésben, de talán még náluk is jobb példa Lengyelország, amely most már nem csak zöldség, hanem gyümölcs termesztésben is Európa legnagyobbjai közé küzdötte fel magát. De
hogy nyilván az ő termékszerkezetük is az uniós támogatások függvényében alakult ki. Miért,
de náluk nincsen. A földalapú támogatás az egy elhanyagolható tényező. Náluk a lengyelek vidékfejlesztésre kérték az uniós pénzeket. Magyarország pedig a földalapú támogatást, az egyes pillér támogatását részesítette előnybe. Lengyeleknél hogyan érkezik az uniós pénz? Mint fejlesztési támogatások formájába?
Hát, és akkor érdemes lenne megváltoztatni azt a kategóriát, amiben mi futni akarunk?
Hát mi teljesen zsákutcában vagyunk ezzel a politikával. Sajnos az agrárkormányzatunk ragaszkodik, hogy továbbra is ez maradjon a támogatás hozzájutásának legfontosabb területe, vagyis a földalapú támogatás. Franciákkal itt válvetve egymást támogatjuk, mert franciáknál is a búza és a kukorica, valamint a napraforgó a jelentős vetés szerkezetben hasonlók az érdekeink, és hát addig, amíg vannak szövetségesek, akik kényelmes státusz quo.
Ez ekkorák, ilyen nagyok, igen.
Na igen, addig mi ebben a táborban vagyunk. Az a baj ezzel, hogy ezáltal a magyar agrárpotenciált egyre alacsonyabb hatásfokkal használjuk ki. Elmegyünk teljesen ilyen extenzív termelési szerkezet irányába. Erre gondoljuk végig, hogy ez a négy növény Magyarországon elfoglalja a szántó területnek a 85%-át.
Ez igen. Vagy inkább azt kéne mondanom, hogy dekár.
Ezt sajnálatos dolognak tartom, mert az állattenyésztés is szorul vissza Magyarországon, a kertészeti ágazatok is, a zöldség is, gyümölcs is, és leszünk Magyarország mostani termelési szerkezete olyan országokére hasonlít, mint Argentína, vagy Brazília, vagy az Egyesült Államok, ahol korlátlan terület van. Tehát ahol gyakorlatilag ezekkel a növényekkel egy alacsony népsűrűségi országban, vidéken, minden tovább nélkül jól meg lehet élni.
Milyen gyorsan megy az átállás? Tehát ha mondjuk Magyarország kategóriát változtatna, azt mondja, hogy egy másik pályán akarok futni, akkor a gazdák, illetve a föld mennyire gyorsan állítható át?
A föld is, ugye már kezdjük azzal, hogy azáltal, hogy mi extenzív módon gabonát, olajos magokat termelünk, ehhez nagyon sok vegyszert használunk, tehát itt növényvédőszer, rovarírtó, stb. Először ki kellene tisztítani ezt a földet. Most a vegyszermentesítés az legalább, tehát átállni egy úgynevezett organikus termelésre, amiben van komoly pénz és jóval nagyobb hozzáadott érték, ez körülbelül 5-6 év. Ez az átállás. Vagyis az államnak kellene egy olyan programot hirdetni, amiben gazdasági ösztönzőkkel segíteni azt, hogy akár egy gyümölcsös, akár zöldségtermelés átálljon, tehát kapjon anyagi támogatást az átállásra, de erre egyenlőre noha van ilyen program, de nagyon kevesen veszik igénybe, mert a gazdáknak a saját érdekeltsége még mindig a földalapú támogatáshoz jobban kötődik, mint ahhoz, hogy átálljanak egy más termelési szerkezetre.
Van itt valami, ami kötődik a vegyszerhez, mármint a vegyszer használathoz. Azt olvastam, hogy több ország borait nézték meg. Osztrák, magyar, stb. Borokat, és nagyon komoly vegyszerfertőzéseket találtak benne, olyanokat, amik többszörösen meghaladják a megengedő állapot, és akkor az ember arra gondol, hogy hát akkor többet, ha bemegy egy módba, akkor nem vesz magyar mód, nem tud venni osztrák bort se, semmi, olasz sem. Tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a vegyszerre sikerült egy teljes ágazatot kinyírnunk Európában.
Hát az a helyzet, hogy a borral szembeni, tehát a kereslet és a fogyasztói szokások hatalmasat változtak. A mai fiatalok többsége alig iszik alkoholt, és azon belül bort is nagyon keveset. Magyarországon, de egész világon a borfogyasztás drámai mértékben csökken. Magyarországon körülbelül 20 literrel kevesebbet egyfőre vetítve, kevesebbet iszunk meg, mint a rendszerváltozás előtti időkben. Tehát egészen elképesztő a fogyasztás visszaesés. De franciáknál úgy szintén, Egyesült Államokban pedig gyakorlatilag a fiataloknak 70-80%-a egyáltalán nem iszik alkoholt, nem csak bort, töményszesz, tehát viszkit és más italokat
hát
sem.
Ami azért jó is lehet, persze természetesen.
Ez egy jó irány egyébként, és közben ez is egy örvendetes dolog, hogy a borászatok közül egyre többen állnak át a natúrborok előállítására. Egyébként most lesz május 9-én Sümegen a natúrboroknak a fesztiválja. Teltházas, tehát legalább 30 termelő, magyar és kárpát-medencei termelő, tehát vannak közöttük felvidékről, Erdély környékéről érkezők, akik már nulla szintetikus vegyszer használatnál tartanak, tehát biodinamikus borokat állítanak elő, szenzációs, jó minőségi borokat. Az a probléma ezzel, hogy iszonyúan drágák. Tehát ez körülbelül 2,5-3-szorosan többe kerül, mint az a bor, amely készítése során korlátlanul használtak vegyszereket, akár szőlő, akár a magának a bor előállításával.
Na most, amíg ugye a boltokban, ez a bor nem fog bejutni a boltokba, főleg az ilyen Lidl, meg Auchan, meg stb. Tehát az itt kicsit próbálják az árakat lenyomni. Ez azt jelenti, hogy egy csomó ember, aki mégis bort fogyaszt, az ki van téve veszélynek, esetleg halálos veszélynek?
Na, egyáltalán nem, és ez a mennyiség úgy gondolom, hogy abszolút a szervezetnek különösebb károkat nem okoz, de kétségtelen tény, hogy ez is az időfüggvénye. Tehát, hogyha valaki 50-60 éven át rengeteg bort iszik, és ezáltal nagyon sok vegyszert, ugye úgymond tartósítja magát, de rossz értelemben véve. Ez azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egyre jobban térnek át a natúrborok készítésére, tehát ezt majd korrigálja a bortermelők világa. Valószínűleg egy 20-30 év múlva már csak ilyen biodinamikus borokat fognak előállítani.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Szívesen. Köszönöm.
Laskó György agrárközgazdász volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Herskovics Eszter, Selmeci János, Balogh Kármen, Kemény Dániel, Zsidai Péter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!